A Hihetetlen Győzelem című könyvében Walter Lord a Midway-i csatáról ír, ami a II. Világháború egy fordulópontját jelentette a Csendes-óceánon, Japán és az Egyesült Államok harcában. Akkor még 1941 előtt Japán volt fölényben. Mégis ebben a könyvben Yamamoto tábornokot már úgy mutatja be Walter Lord, mint aki nem hisz a japán győzelemben, mint aki biztos benne, hogy az Egyesült Államok viszi hosszú távon ezt a háborút. Yamamoto tábornok a Harvardon tanult, és ismerte az amerikai ipart, ismerte az amerikai gazdaságot, bár konkrét számokat talán nem tudott, nem tudhatta, hogy az előző évben 4,5 millió autót gyártott az Egyesült Államok, miközben Japán csak 48 ezer autót ugyanezen időszakban, már ez önmagában többszörös gazdasági méretet sugall, jelent, viszont tisztán látta, hogy mire képes ez az ipar. Felülmúlta gyakorlatilag az egész világot, méretében is, teljesítményében is, és ez évtizedekig így is maradt. Majd jöttek a 70-es évek, ahol az Egyesült Államok rácsodálkozott, hogy más szereplő is van a piacon, talán éppen Japán az. A II. Világháború után nagy energiákat tett az Egyesült Államok hadserege, gazdasága abban, hogy Japánt fellendítse egy picit, nyilván a saját képmásukra. Ez innen messze vezet, viszont ami számunkra fontos, hogy Japán ebből tanult. És látszik is az ábrán, hogy egyszer csak a 70-es években megfordult a világ, és az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlege negatívba ment. Ezt az ábrát Arthur Tanner és Irvine de Toro könyvéből vettem ide, és ennek a negatív külkereskedelmi mérlegnek az egyik fontos oka talán éppen a japán ipar volt. Az olajválságokon túl természetesen, viszont eddigre eljutott Japán oda, hogy minőségében, mennyiségében olyan termékeket tudott gyártani, amik az egész világot uralták. Különösen fájó volt ez az autóiparnak, hiszen az Egyesült Államok nagyon büszke volt az autóiparára, és az egyik kulcs szereplő ebben a Toyota. A Toyotánál egyébként pont a II. Világháború után lendült fel igazán az autógyártás, és az 50-es és 70-es évek között Taichi Ono vezetésével, irányításával, kísérletek sorozatával alakult ki a Toyotának az a fajta működési rendszere, amit később az amerikai autóipar elkezdett tanulmányozni, és ebből született meg a lean gondolkodás. Ez a lean fogalmát egyébként 1988-ban vezette be John Krawczyk, az itt látható cikkében, a Sloan Management Review-ban jelent meg a Lean működés sikere győzelme címmel, és a Lean szót, ahogy angolból ismerhetjük, abban az értelemben használta, hogy ez egy karcsú, letisztult rendszer. Maga a művészi tökély, veszteségektől mentes, csak és kizárólag az értékteremtésre fókuszál. Hosszú út vezetett ide, Japánban, talán az a 20 év, amiről most nagy vonalakban megemlékeztünk, és még több vezetett oda, hogy ma elképzelhetetlen az ipar anélkül, hogy a lean-t ismernénk és használnánk. A szót egyébként nem ez a cikk, hanem egy könyv, Jim O'Magdan Jones és Daniel Roos könyve, a gép, ami megváltoztatta a világot, tette igazán népszerűvé, amiben összehasonlítják a japán és az amerikai autóipart, különösen kiemelve a Toyota működési rendszerét. Ebből egy kulcspont a tökéletességre törekvés, a fejlődés, a jövő irányításának a szándéka, az irányítás itt lehet, hogy erős szó, de valami módon a jövőben meghatározó szereplővé akart válni a Toyota az autóiparban, nem értékbe kevesebbel, csak a tökéletessel. Nem a Toyota az egyetlen a japán iparban, de az autóiparban mégiscsak ez a fontos kiemelkedő példakép, akitől tanulhatunk. John Krawczyk egyébként úgy látta, hogy egy vállalat attól válik linné, hogy hogyan vezetik, hogyan működtetik azt a vállalatot, és nem feltétlenül az ott felhasznált eszközök, nem a menedzsment eszközök, nem a műszaki eszközök, nem a technológiai fejlettség az, ami kiemelkedővé tette, hanem a menedzsment filozófia. Tehát az, hogy linné válik a szervezet, az egyszerre a következménye annak, hogy tudjuk használni a technológiát, az eszközöket, tudunk fejlődni, de tudunk úgy viselkedni, ami ezt a fejlődést ösztönzi, és megvan bennünk a szándék is erre. Ez a szándék lesz kulcsfontosságú a mai oktatásunkban. a videóanyagban, erről szól, a Kaizenről, a tökéletességre törekvésről. Ha már említettem Jim Womack-et, aki a Lean Enterprise Institute-nak az egyik alapítója, hosszú ideig vezetője volt, egy másik könyvében, a Lean Gondolkodás című könyvében 5 alapelvet fogalmazott meg, amely szerintük ahhoz szükséges, hogy egy szervezet lean-né váljon. Most szándékosan mondtam szervezetet, hiszen ez nem csak autóiparban fordulhat elő, hanem bármi más iparágban is. Majd látunk erre példát az utolsó videóban, nem szeretnék előre szaladni. Most az 5 alapelvről beszélnénk. Az első és legfontosabb szerintük az, hogy a szervezetnek be kell azonosítania, hogy a vevői számára mi jelent valódi értéket. Akio Toyoda egy 2006 körüli interjújában azt mondta, hogy rá kellett döbbenjenek arra, hogy az a növekedési igény, hogy a Toyota legyen a világ legnagyobb autóipari vállalata, ez nem érték. Hiszen amikor beülök egy autóba, én azt szeretném, hogy elvigyem biztonsággal A-ból B-be. Nem az alapján választok autót, hogy a legnagyobb a második, vagy a harmadik, vagy a 87. a rangsorban, hanem abban, hogy bízhat, megbízható-e, elérhető-e számomra az az autó, és azt a utazási élményt nyújtja, amire én vágyok. Ez jelenti számomra az értéket. Ehhez a gyökerekhez szeretett volna visszanyúlni, és úgy tűnik, hogy sikerrel tette az ő vezetése alatt a Toyota így az elmúlt években. Tehát mi a valódi érték, ezt azonosítsuk be. Nyilván, ami nem érték, de költünk rá, az veszteség, pazarlás. Egy szervezet életében az a következő legfontosabb kérdés, hogy mi módon állítja elő ezt az értéket. És ez itt nem csak a technológiáról szól, a technológiai lépések sorozatáról is, hanem arról, hogy ezek a lépések hogy kötődnek egymáshoz, hogy jönnek egymás után, míg mondjuk az alapanyagból előáll a kész termék és az eljut a vevőhöz, és hogyan kötődnek ezek a lépések egymáshoz, hogyan szinkronizáljuk őket, és hogyan tesszük ezen a láncolaton keresztül az áramlást folytonossá, megszakításmentessé. Ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy például egy megszakítás az anyagáramlásban az, amikor a gyártásban félkész állapotban lévő terméket félreteszem egy polcra, egy raktárhelyre, akár egy parkolóba az autót, hogyha az autókról beszélünk, majd később folytatom ezt a műveletet, tehát félretolom a gyártósorról. Sokszor ezt szándékosan tesszük, hiszen a készlet adott esetben biztonságot adhat, egy-egy meghibásodás idejére lefedi, mondjuk egy gyártósoron előforduló meghibásodás zavar esetére, lefedi a következő folyamatok igényét, ha van készlet. Ettől a termék a polcon állva nem fog többet érni, viszont költeni kell rá, hiszen azt a polcot meg kell építeni, az épületet meg kell hozzáépíteni, és ennek ára van. Nem beszélve az anyag tőke lekötéséről. Tehát legyen megszakításmentes, folytonos ez az áramlás, ez a harmadik alapelv. A negyedik arról szól, hogy ez a folytonosság, ez legyen összhangban a vevői igényel. Tehát csak akkor állítsam elő, amikor a vevőnek erre igénye van. Most eddig a 4 pontig, ha meg tudjuk valósítani, azt mondjuk, hogy egész jól működő szervezetet tudtunk létrehozni. De az állandóság ebben még nem jelent meg, sőt az állandóság csak arról szól, hogy amit ma a legjobbnak gondoltunk, ami ma értéket jelent, ami ma a vevő igényével összhangban van, az holnap nem biztos, hogy így lesz. Holnap megjelenhet egy új gondolat. Nem is értjük, miért nem gondoltunk erre tegnap. Ez az újítás, ez mindig azt fogja jelenteni, hogy változtatnunk kell, tökéletesítenünk kell, egy új ötletet kell behoznunk, egy új környezetre kell, hogy valahogy reagáljunk, és ez a tökéletesítés, a jobbítás, ez maga a Kaizen. A szó elterjedésében, ez egy japán szó összetétel, elterjedésében Masaaki Imai-nak a könyve, amit itt látsz jobb felül, 1986-ban jelent meg, és hozta létre egyébként ő a Kaizen Institútot. Le is védték ezt a szót, nem mintha a szót nem használnánk az ő levédésükön kívül szerte az iparban. Nagyon sokat tett hozzá ez a könyv is ahhoz, hogy a Kaizen szó elterjedt, annyira, hogy 1993-ban az angol szótár felvette a angol szavak jegyzékébe, és meg is magyarázta, hogy ez azt jelenti, hogy folyamatosan jobbítunk, törekszünk a tökéletességre, alakítjuk, fejlesztjük a munkamódszereinket, a gyakorlatainkat tesszük egyre tökéletesebbé, egyre jobbá, és ez egyben egy üzleti filozófia is, tehát nem biztos, hogy ennek módszere van. Talán ez lehet az a szemlélet, amitől a Toyota jobbá vált, amitől a japán ipar jobbá vált, mint ahogy az 50-es évek elején mondjuk az Egyesült Államokkal összehasonlításban szerepelt. Hát tulajdonképpen a Kaizen apró lépések végtelen sorozata, mert minden nap megjelenhet valami új gondolat, ami jobbá teszi az eddigi gyakorlatainkat, az eddigi folyamatainkat, ami egy újdonság, egy új novum lehet. Tehát a Kaizen egyébként pont erről szól, változni, változtatni úgy, hogy az eredmény jobb legyen. Ez a két szótag, az egyik a Kai, a változás, a Zen, az pedig a tökéletesség víziója, a jobb, fejezi ki a folyamatos fejlődést. Én nem annyira tudok japánul, és nem annyira ismerem ezeket a szimbólumokat, viszont egy japánul tudó kolléga magyarázatából építkezve most elmondom, hogy mit is jelentenek. Ezek a kis képecskék, ennek minden egyes vonala valamiféle jelentéssel bír, nem megyünk le vonalszakaszokig, hogy ilyen mélységig megmagyarázzuk, viszont van egy érdekes jelentése, amit szeretnék megosztani veled. Ez, ha a jeleket szétbontjuk, ugye talán látszik, egy lézermutatóval itt meg is tudom mondani, hogy miről beszélek, hogy mintha a Kai szót itt középen ketté tudnánk vágni, és ez az egy jel is, mintha két jelből állna, és hasonló módon több kis részletre fel lehetne bontani itt a Zen szót is, és mindegyik szótag darabkának van jelentése. Például a Kai a változtatni igének az egyik szótag darabkája, ez a jel, a énnek a jele is tud lenni, tehát a változásnak az egyik összetevője én magam, aki éppen dolgozik abban a folyamatban, aki éppen éli azt a gyakorlatot, ő maga tud lenni a változás motorja. Ez belülről fakad, nem egy külső kényszer kell, hogy előállítsa, bár a külső kényszerekre reagálva akár egy új fejlődési potenciál is nyílhat meg előttünk, de kell hozzá a belső szándék, tehát az én nem elhanyagolható fontossággal bír. A második szótag, ez az ábra, a magyarázat szerint úgy néz ki, mint annak a szerzetesnek a háta, aki ilyen önsanyargató módon önmagát ostorozza, és ezek a kis vonalacskák a szerzetes hátán lévő ostor csapások. És ez a kettő együtt fejezi ki a önkéntesen meghozott áldozatot, a beletett munkát a változás irányába. Beszéljünk egy kicsit a másik szótagról, azt nem így függőlegesen, hanem viszintesen vágta ketté a kolléga, aki ezt elemezte és magyarázta, és azt mondja, hogy a felső rész az úgy néz ki, illetve annak a szimbóluma, mint az oltáron bemutatott áldozati bárányé, és az alsó rész maga az oltár, és ez a kettő együtt, az oltáron bemutatott áldozat, a tökéletesség, a magasabb bármi felé is, fejezi ki együtt a Zen lényegét, a tökéletességre törekvést. Tehát ez a két szó együtt, ugye egy belülről jövő indítatást, egy állandó kényszert jelent abban, belső kényszert, ezt most pozitívan értve, abban, hogy egyre jobbá és jobbá váljunk. Talán emlékszel rá, sokat idézték az interneten Steve Jobsnak egy híres beszédét, ahol ő maga is elmondta a hallgatóknak, akikhez intézte a szavait, hogy maradjatok éhesek, kiéhezve a sikerre, az újdonságra, a fejlődésre, ez a stay hungry, stay foolish, légy egy kicsit őrült, merj kockáztatni, merj belevágni új dolgokba. Tulajdonképpen ez a Kaizen. Nagyvállalati életben persze nem ennyire holisztikusan szoktuk ezt megmagyarázni. Vannak ennek különféle szinonimái, amiket szeretnék megmutatni neked. Amerikai iparban, amerikai vagy angol anyanyelvű vállalatoknál gyakran ezt continuous improvementnek, folyamatos jobbításnak, folyamatos fejlődésnek hívják. CI-nak, ez a CI-nek szokták rövidíteni. Illetve sokszor, ahogy a lean is egy eredmény, sokszor ennek a eredményét fogják meg, és hívják tökéletes működésnek, vagy legalábbis erre törekvést akar ez kifejezni, az Operational Excellence. Nem csak a Lean-t, nem csak a Kaizen-t jelenti, ez sok más folyamatjobbító módszert is levethet, jelenthet így együtt. És a német nyelvterületeken pedig a KVUP-vel, német vállalatoknál hallhatod ezt a kifejezést, szokták lefedni, tehát aki Continuous Improvement-tel, Operational Excellence-el vagy KVUP-vel foglalkozik, az alapvetően folyamatfejlesztéssel foglalkozik, és biztos, hogy a Kaizen ott van az eszköztárában, és használja. Még akkor is, hogyha nem a japán szót használja. A Kaizenről egyébként sok más könyv is íródott, és nem csak iparban, hanem iparon kívül, akár a magánéletünkben is megjelenhet ez a kísérletező kedv, ez a folyamatos jobbítás iránti igény. Visszakanyarodva a vállalati élethez, gyakran felmerül az igény, hogy standardizáljuk valami módon ezt a folyamatot. Tegyük mederbe, valami módon vegyük rá az embereinket egyik telephely, másik, harmadik, negyedik, ötödik telephely, hogy hasonló módszerekkel jobbítsák, hasonló módszerekkel törekedjenek a folyamatfejlesztésre. És a következő fejezetben arról fogunk majd beszélni, hogy hogyan is lehet ezt mederbe terelni, de elsőként a meder első pontja, ahol az kiindul, hogy honnan is jönnek az ötletek, amik később a jobbításban jelenhetnek meg.